Az az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént hallottak mellett, megírva található a tegnapi napra ajánlott ószövetségi szakaszban, Mózes második könyvének a 20. fejezetében, a 2. és a 3. versben, azaz a 10 parancsolat első igéjében, az első parancsolatban. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, mind a két ma felhangzott ige tulajdonképpen szolgaságról, illetve az abból való szabadulásnak a lehetőségéről, egyetlen útjáról beszél. Mózesnek és az Úr Jézusnak a korában még a rabszolgaság egy egészen megszokott intézmény volt. A nép együtt élt a rabszolgákkal. Rabszolgaként élni nyilván rettenetes érzés lehetett, hiszen a rabszolga tulajdonképpen egy állati sorba taszított ember, aki nem dönthet a sorsa felől, és csak a gazdájának az emberségén múlik, hogy mennyire fogja őt megalázni, tönkretenni és kihasználni. Manapság azért már másképpen látjuk a szolgaságot, mert a szó eredeti értelmében ebben a rabszolgaiban azért ma már nincsen szolgaság. A leggazdagabb embernek sincsen ma már szolgája. Van napszámosa, bérese, bejárónője, titkárnője. A mai ember úgy gondolom, hogy öntudatosságában nem is viselné el, hogy bárki szolgának nevezze vagy tartsa. Ma az egyik legnagyobb értéknek a szabadságot tekintik Európa és Amerika társadalmaiban. A legfontosabb törekvés már sok-sok évtizede, hogy olyan társadalmat építsenek ki, amelyben mindenki azt teheti, amit csak akar. Úgy vélik, hogy ez lenne a legjobb, a teljes szabadságnak az elérése. Csak hát ez egy nagyon becsapós dolog. Hiszen ha két ember alakít egy vállalkozást, akkor abban már biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amelyeket az egyik megtenne, a másik meg nem. Az, amit kitűznek az zászlójukra, az úgynevezett liberálisok, szabadelvűek, hogy mindent szabad, hogy mindent az egyének döntsenek el a saját belátásuk szerint, egy szinten túl úgy látszik, hogy nem működőképes. Látjuk ezeken a társadalmakon, időnként a sajátunkon is, hogy nem lehet ezt így csinálni. Hiszen az, amit az emberek többsége ma szabadságnak nevez, tulajdonképpen nem más, mint féktelenség a rosszra. Szabad vagyok arra, hogy még a leggonoszabb, a legvadabb gondolataimat is megtegyem. Szóval a szabadságot az emberek nem javulásra, nem a jobbra való lehetőségként élik meg. Ez pedig végül is csak azt jelenti, hogy igazából nem szabadok azok, akiknek a döntéseibe úgymond az emberi hatóságok nem szólnak bele, mert a bűn szolgái, hiszen a szabadságot arra használják ki, hogy a fertőbe süllyedjenek egyre mélyebbre. Rettenetes dolgot olvastam egy keresztény folyóiratban, nyilván mostanában lehet szinte minden nap hasonlókról hallani, én egy régebbi példát hoztam tudatosan. 2009. májusában Marburgban, ez Németországban van, tartottak egy keresztény konferenciát, amelyen a homoszexualitásról is szó volt. Ennek a kongresszusnak az idején csak úgy a szabad vélemény nyilvánítás jegyében egy több száz fős, a homoszexuálisokat pártoló társaság tüntetett a városnak az utcáin, többek között ilyen feliratokkal. Mi most azért vagyunk itt, hogy megsértsük a ti vallásos érzelmeiteket. A szöveg mellett egy keresztre feszített disznó volt látható, és alatta volt a felirat, hogy Jézus, te áldozat. Szóval a szabadság ebben a formában szabadság arra, hogy az Isten akaratát gátlástalanul áthágják, de arra már nincsen szabadság ezekben a társadalmakban, hogy a Biblia szavaival bárkinek ellen véleménye lehessen. Szabad tehát gonosznak lenni, de az Istennek tetszően élni, jónak lenni bizonyos helyzetekben úgy tűnik, hogy egyenesen tilos. Isten az ő népének annak idején azért, hogy rend legyen, törvényt adott. Ennek a törvénynek a kezdése, amit felolvastam. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Milyen alapra helyezi Isten a törvény adást? A szabadságnak, a szabadításnak az alapjára. Íme én vagyok az, aki kiszabadítottalak benneteket egy rettenetes szolgaságból, ahol elpusztultatok volna, ahonnan ti soha nem tudtatok volna kiszabadulni. Ahol a gyerekeitekre halál várt, ahol benneteket erőtökön felül sanyargattak. És még abban is megakadályoztak, hogy isteneteket tiszteljétek. Hiszen a fáraó áldozni nem akarta elengedni a zsidókat. Hiszen így gondolta magában, dolgozzanak csak, nem kell a rabszolgáknak semmilyen Istennel foglalkozni. Hát ebből a kilátástalan, a biztos pusztulás tartogató helyzetből hozta ki az Isten ezt a népet. Ez hát a legfontosabb, amit tudniuk kell, hogy ő, mint szabadító, akar az ő népének az életében megjelenni, és jelen lenni. Minden, amit tesz velük, az szabadítás, a még teljesebb szabadság felé mutat. Tulajdonképpen maga a 10 parancsolat is ilyen. Milyen nehéz belegondolni, megérteni, elfogadni, felismerni. Az Istennek a törvénye olyan törvény, ami nem korlátoz, hanem éppen, hogy szabadságot ad. Mi emberek a törvényeket mindig valamiféle megkötöző dolognak tartjuk. Pedig az Istentől való törvény nem ilyen. Például, ha az Úr törvényére nézünk, másként is fogalmazhatjuk, szabad vagyok arra, hogy ne süllyedjek el a vallási sokszínűségben, a babonát összekeverve az Isten igaz igéjével, szabad vagyok arra, hogy csak az egy Istenhez ragaszkodjak, akiről pontos, leírt kijelentést kaptam. Szabadság ez arra, hogy ne tegyek meg olyasmiket, amiket később súlyos, megoldhatatlan következmények követnek majd. Amelyekre rámegy az egészségem, a családom, a vagyonom, mindenem. Isten tehát az övéinek a szabadításán munkálkodott Egyiptomban. Azonban olyan szabad lénynek teremtette az embert, hogy az maga eldöntheti, hogy meddig hajlandó elmenni ebben a szabadságban az Istennel. Testileg valóban megszabadultak Egyiptomból, hiszen kivonulhattak onnan, üldözőiket pedig elmosta a Vörös-tenger. Nagy nehezen hallgattak Mózesre, és elindultak Kánaán felé. Lelkileg azonban még nem voltak szabadok, hiszen az út közben végig aggodalmaskodtak, hiszen nem tudtak eléggé bízni Istenben. És az a beszélgetés, amelyben János evangélistának a beszámolója által mi is bekapcsolódhattunk az első ige által, szintén azt mutatja, hogy még a Jézus korában élt Isten népe sem volt minden tagjában lelkileg szabad. Hiszen az Isten törvényét ők is korlátozásnak, rabságnak élték meg, és azon törték a fejüket, hogyan lehetne ezen valahogy a gyakorlatban legalább lazítani, hogyan lehetne megkerülni, szabadulni tőle. És ehhez hozzájött persze még az a bűnük is, hogy a törvény megszegését, lazítását hazugságokkal igyekeztek titokban tartani. Képmutatók lettek. Kívülről nagyon kegyesen éltek, engedelmesen, de amikor nem látták őket, illetve a gondolkodásukban folyamatosan az Isten ellenségeiként éltek, nem tudtak szeretettel figyelni az Úrra. Szabadulni akartak tőle. Az Úr Jézus azonban, ahogy hallhattuk, nem ijedt meg ettől a kihívástól. Őt nem tudták becsapni az ellenfelek a képmutató viselkedéssel. Ő átlátott a vezetőkön, pontosan értette, hogy milyen irigyek rá, amiért ő egymaga valóban szabad. Hiszen ő nem volt senkinek és semminek a rabja, mondják is neki ennek az igének a környékén, meg a Máté evangéliumában is olvasunk ilyet, ami ugye mostanában napi olvasmány, hogy nyugodtan mondd el, amit gondolsz, tudjuk, hogy el is mondod, mert nem tiszteled az emberi tekintélyt, hanem úgy tanítod az igét, ahogyan az van. Nem tartott semmitől senkitől, nem volt semminek senkinek a rabja. Tökéletes szabadságban élt ezen a világon, és tökéletes szabadságban él az Úr Jézus mindörökké. Még azt is elmondja a János 10.18-ban, hogy a halála sem valamiféle elszenvedés. Azért lehet őt elfogni és meggyilkolni, mert ő önként elvállalta ezt a sorsot. Senki nem veszi el tőlem az életemet, mondja, hanem én magam adom oda, azért, hogy aztán majd visszavegyem. Senki nem kényszerítette Jézus Krisztust a keresztre. De hát nem is érne az olyan megváltás semmit, amely kényszerűségből történik, amelyet erőszakolni kell. Jézusnak a vita partnerei nagyon biztosak voltak magukban, itt egy hosszabb beszélgetés zajlik, nem olvastam fel mindent. Előbb Ábrahámot, aztán magát az Istent mondták az atyuknak. Jézus azonban világosan tudtukra adta, hogy amíg a bűn rabjai, addig teljesen mindegy, hogy hová vezetik vissza a családfájukat. Hiszen nem lesz előnyük abból, ha az Isten tartják atyuknak, abból csak hátrányuk lesz, mert az életükkel, a viselkedésükkel éppen hogy hátat fordítanak az atyai háznak. De hát hogyan lehet valaki a bűn rabja? Vannak olyanok, akik rászoknak a kábítószerre, és azért, hogy meg tudják venni a drága szereket, betörnek, ölnek, lopnak. Hiába értik meg józanul, hogy nem jó, amit tesznek. Ha rájuk tör a drog iránti vágy, mindenre képessé válnak. Na, ezek a bűnrabjai, gondolom valahogy így gondolkodhattak nyilván a saját koruk színvonalán Jézusnak a vitapartnerei is. Aki nem csinál ilyet, az szabad, mint a madár. Szinte már tökéletes, gondolták magukról. Testvérek, ha a bűnről van szó, mi is mindig hajlamosak vagyunk magunknál sokkal bűnösebb emberekre gondolni, akikhez képest egészen világos, hogy mi tényleg ártatlannak tűnünk. Mert hát tényleg nem öltünk meg senkit. Nem, hogy autót, de még biciklit se loptunk soha. Nem sikkasztottunk el a cégünknél 10 forintot sem. És vannak, akik ezt megteszik. Hát náluk nyilván kevésbé vagyunk bűnösek. De hát azért nézzük csak meg az előttünk álló 10 parancsolatot. Az elsőt felolvastam, van még 9. Illik tudni a 10 parancsolatot minden keresztjén embernek. Konfirmandusokon, hittanosokon, minden esztendőben be is vasaljuk. Jó lenne, ha ebből tudás is lenne. Na szóval a 10 parancsolatból, ha a fentieket nem tettük, tehát nem öltünk, nem loptunk, nem sikkasztottunk, akkor nagyon tágan értelmezve 3-at úgy nagyjából megtartottunk. Mi van akkor a többi 7-tel? Testvérek, elsőként a bűn jelentésével kell tisztában lennünk, ha érteni akarjuk, mit jelent a bűn rabjának lenni. A bűn alapesetben nem valamiféle törvénynek az áthágása, hanem az Istennel szembeni, bárhol, bármilyen szinten megnyilvánuló engedetlenség, lázadás. Felkelés az Isten akarata ellen szóval, tettel és mulasztással. Ez a Bibliának a bűn fogalma. Vagy a János 16.9-ben egyenesen így fogalmaz, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát látjátok, nem az, hogy a törvényeket hogy tartom, ez annál valami magasabb dolog. Hogy hiszek-e az Isten fiában? Hogy értem-e, hogy szükségem van rá? Hogy vallom-e, hogy ő a javamat akarja? Isten szótárában a bűn azt jelenti, hogy valaki szembe fordul ő vele. Végül is az első emberpár bűne is pontosan ez volt. Hiába adott nekik az Isten mindent, mi még álmodni se tudunk annyi mindenről, amit ők kaptak. Egyetlen egy fát nem adott oda. De nekik éppen arról az egyről kellett a gyümölcs. A bűnük az volt, hogy nem akartak az Istennel egyetérteni, hogy fellázadtak az ő döntése ellen. Mi, amennyire én ismerem a kedves jelenlévőket, valóban nem öltünk, nem loptunk. Ettől függetlenül az Isten szemében mégis mindannyian bűnösök vagyunk, én is, mert voltak, vannak olyan dolgaink, amelyekkel az Istennek bizonyos velünk kapcsolatos döntései ellen lázadunk. A saját akaratunkat tehát nem a jóra használjuk, hanem a rosszra. Jaj, de tudunk mi emberek tiltakozni a kötelesség ellen. Ami kötelező, azt nem tesszük meg, azt gyűlöljük, arra valók a szabályok, hogy áthágjuk őket. Jaj, de sok ember mondja és gondolja ezt. De amikor önként a jót lehetne választani, mégsem választják. Se kötelességből, se önszántából nem akar az ember Istennek engedelmeskedni. Hát ez a bűn. Ez az én bűnöm, és ez a te bűnöd is, kedves testvérem. És amíg ebben az állapotban maradsz, nem arról beszélek, hogy néha felébred benned, és megpróbálod leküzdeni, hanem amíg ez határoz meg, addig ki kell mondanunk őszintén, hogy a bűn rabja vagy. Aki a bűn rabja, az pedig nem mehet oda, ahol az Úr Jézus van. A 10 parancsolat kezdetén az Isten az egész törvényadást tehát arra alapozza, hogy ő Izrael szabadító ura. Ő nekünk is szabadító úrunk akar lenni, mindenkinek, az egész világon. Azért van szükségünk a szabadulásra, mert amíg nem tudunk egyetérteni Istennel az életünk dolgaiban, vagy éppen a mások élete dolgában, szóval amíg lázadunk Isten akarata ellen, addig végig a bűn rabságában élünk. Ha viszont Jézust megismerjük és megszeretjük, akkor megértjük, mert ő megtanít, hogy az Isten nem rosszat akar nekünk, hanem jót. Az Úr Jézus teljesen önzetlen kereszthalála azt mutatja, hogy Isten akaratát követni minden esetben a legjobb, ami történhet velünk. Hiszen ő halt meg helyettünk, mert nem akar az Isten nekünk rosszat. Ha nekünk akarna rosszat, akkor nekünk kéne a keresztre menni, ő meg dörzsölni a tenyerét. Hogy csak azt kaptátok, amit megszolgáltatok, amit megérdemeltetek. Nem mi megyünk a keresztre. Ő a saját fiát küldte oda. Jézus pedig önként ment, nem kötelesség tudatból. Azért, hogy nem minket kelljen az Istennek örök kárhozattal büntetnie. Jézusnak a keresztje a bűnből való egyetlen biztos szabadulás. Aki tehát szereti az Úr Jézust és figyeli, hogy ő hogyan élt, az meglátja, hogy mit jelent az engedelmesség. Akinek a jelenben is kapcsolata van a feltámadt és örökké élő Úr Jézussal, az érti, mert látja, hogy mi a jutalma ennek az engedelmességnek Istennél. És így próbál aztán élni az Istennek való engedelmességben. Nem a gonoszságban, minél mélyebbre szállásban, hanem az Istennek való engedelmességben. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Szabadok arra, hogy ne a rossz megoldást válasszátok. Szabadok arra, hogy elfogadjatok mindent Istentől, még a legelfogadhatatlanabbat is. Szabadok lehetünk arra, hogy benne boldogok legyünk, akkor is, ha rajta kívül igazán semmi és senki nincs körülöttünk, aki és ami boldoggá tehetne bennünket. Szóval Isten társaságánál nincs nagyobb kincs az életben. Úgy élni, hogy tudom, hogy az Isten az én oldalamon áll, hogy az ő kegyelme az enyém, ezért nem kell ellene lázadnom. Tőle nem kell magamat megvédenem. Milyen iszonyú innen visszatekinteni azokra a milliókra, akik azt hiszik, hogy az az igazi szabadság, hogyha kedvük szerint mérgezhetik magukat drogokkal, ha a saját nemükhöz vonzódhatnak, ha elvehetnek bármit, ami kell nekik, csak azért, mert ők vannak többen, vagy mert ők az erősebbek. Régi törvény ebben a világban, hogy valahogy mindig azok vannak többen, mindig azok erősebbek, akik az Istent ellenségnek tartják, akik a Bibliát korlátozásnak tartják, nem hagyják, hogy a fiú megszabadítsa őket. A Jézust itt hallgató zsidók közül ugyan sokan hittek benne, János így írja, de hát ott sem mindenki. Ez a helyzet. Ebben az Isten felé ellenséges világban kell nekünk a jóra való szabadságunkat példásan megélni. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más istened rajtam kívül. Akit Isten megszabadított, annak nem lehet többé kétfelé szolgálni. Ha megérzed, hogy mit jelent Istenben bízni, akkor ne keresd többé rajta kívül más kapaszkodót. Sokan jönnek majd, akik biztos módszerről beszélnek. Természetgyógyászatról, horoszkópról, ősi titkos módszerekről, sokkal régebbiek, mint a Biblia, sokkal jobbak is tehát. De akit a fiú megszabadított, csak az szabad valóban. Szóval nem kell másféle megoldásokat keresned. Sokkal hatalmasabb az, aki a Bibliában a segítségét ígéri. És itt nem arról van szó, hogy ne fordulj orvoshoz, ha beteg vagy. Annak tudományos alapjai vannak. Azokról, a kábításokról van szó, amelyek valamiféle mitikus, vallási alappal rendelkeznek. Vajákos öregnénitől lehetett hallani, aki éppen látott halottakat átmenni a nagyszobán, vagy éppen olyan ősi vallásokból, keletről jönnek ezek általában, ahol ugye mindent jobban tudnak, mint mi nyugatiak. Ezeknél kell észnél lenni. A tudomány az más, azt be lehet mutatni. Ezt tettem, ez lett belőle, százszor ezt teszem, százszor ez lesz belőle. Azzal nincs semmi baj. A baj azzal van, ha valamiben hinni kell ahhoz, hogy használjon. Istenben kell hinni. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ennek pedig az az alapja, hogy ha nem csak Istenben bízol, akkor tulajdonképpen már nem Istenben bízol. És akkor már el is veszítetted a szabadságodat. Ugyanis mindenki más önző módon segít. Azért, hogy segít, vár tőled cserébe valamit. És ha nem adod, akkor elveszi. És az embernek mondjuk a szülei segítenek, anyagilag és jó a kapcsolat szülő és gyermek között, ott, ha a gyermek azt mondja, anyám, apám, nem tudok most fizetni, akkor normális esetben a szülők nem fognak inkasszót kérni. Hanem azt mondják, ki fizetett, ha tudod, ha nem, hát valahogy majd lesz. Egy bank soha nem mondja ezt. Ha nem tudsz fizetni, még az unokádon is behajtjuk. Na ez a különbség Isten és mindenki más segítsége között. Mert mindenki más önző módon segít. Vár valamit cserébe, ő is keresni akar. Isten azonban szeretetből önzetlenül akar megszabadítani téged. A szolga nem marad a házban örökre, letelik a szolgálat, mehet ahova akar. A fiú maradott örökre. Aki Isten mellett másban is úgy bízik, mint Istenben, aki mástól is ugyanazt várja, amit Istentől, annak nincs helye az Isten országában. Ennek a világnak Isten az Ura. És Istennek minden a rendelkezésére áll, ami ahhoz kell, hogy eredményes életet élhessünk benne. Nincsen szükség más vallások kitalált isteneire, nincsen szükség jövendőmondásra, nincsen szükség még arra sem, hogy a Bibliával ellentétes, úgymond tudományos, de valójában nem tudományos alapokon álló dolgokat igénybe vegyünk. Itt nem kell több vasat a tűzbe tartani, hogy valamelyik majd csak odaér, ahol egy kis hőt is kap az a szalonna. Nincs szó ilyesmiről. Ezek mind-mind az egy igaz Isten ellen való lázadások, bűnök, amelyekkel kizárod magad az üdvösségből. Jézus megszabadít, hogy csak benne bízz, hogy csak neki szolgálj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Az Úr Jézusban van elkészítve a szabadságunk a jóra, az engedelmességre, az egyetlen és a legfőbb jó akarunk iránt. Ezt a szabadságot fogadjuk el. Ezt gyakoroljuk egész életünkben. Ámen.